Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai előadásunknak ez a címe, hogy korunk tömegessé váló lelki betegségei, és hogyan maradhatunk egészségesek ezek között a körülmények között, és segíthetünk másoknak is. Egy hónappal ezelőtt volt mindössze 3 részes rövid előadássorozatunk előző alkalma, és a jelenlévők közül nem is mindenki volt itt. Tehát egész röviden vissza kell utalnom rá, hogy miről is beszéltünk akkor, mert ez a háttere, erre épül a mai előadásunk témája. Arról beszéltünk a múlt alkalommal, hogy azt a jellegzetes tünetegyüttest, amit ma a természet világában és az emberi társadalomban láthatunk, nagyon alapos megfontolással, tehát nem hirtelen, meggondolatlanul, de nagyon alapos megfontolással, bizony azzal azonosíthatjuk, amiről Jézus azt mondta, hogy a vajúdási fájdalma kezdete az ő eljövetele előtt. És ennek a különleges időszaknak a megpróbáló nehézségei között meg kell találnunk azt, hogy hogyan lehetünk egészséges, lelkileg is egészséges, örömteljes emberek mégis. Mert élni csak így szabad és így helyes, és így tudunk tényleg pozitív befolyással lenni egymásra is. Hát ebben a korszakban mindenek előtt vigasztalásul szolgál maga az a hasonlat, amelyet Jézus alkalmazott, hogy ezt a múlt alkalommal is erőteljesen hangsúlyoztuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ha nehéz is ez az időszak, de úgy gondoljunk rám, hogy ez olyan, mint a vajúdási fájdalmak a gyermekszületés előtt, amikor a gyermek megszületik, többé senki sem emlékszik ezekre, és nem emlegeti ezeket, és hogy egy végső és hatalmas szabadulás, isteni szabadítás előtt van a mi világunk, és ezért mindig az vigasztaljon, hogy ezek a jelenségek önmagukban nehezek, megpróbálóak, de mégis annak az előjelei, hogy a végső nagy szabadulás közel van. De azt kell mondanunk, hogy még ezen túlmenően is szólnunk kell arról, hogy hogyan maradhatunk lelkileg egészségesek ebben az időszakban. Ugye így fogalmaz egy bibliai ige, a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versében van ez az ige, és kicsit ugye úgy megrendülünk, mikor halljuk ezeket az ünnepélyes szavakat, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Arról is volt szó a múlt alkalommal, hogy Isten kegyelemből visszatartja, mérsékli, nem engedi egyszerre ezeket az emberi történelem végkifejletének, ezeket a nehézségeit az emberekre. Ő a háttérből, a maga természetfeletti eszközeivel ezeket lassítja, visszafogja, mérsékli. De végül nem rejti el a Biblia, hogy ez az időszak beletorkollik egy olyan állapotba, amit így fogalmazott Jézus, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta a világ létezik, mióta a föld kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének az isteni szabadítással, egyetlen ember sem maradhatna meg. Tehát most a lelkünket meg kell erősíteni, meg kell keresni azokat a módokat, hogy hogyan maradhatunk épek, egészségesek, és még segíthetünk másoknak is ebben az időszakban. Ugye ezek a megpróbáltatások két irányból érnek bennünket. Az egyik része a külső veszélyek. Erről szóltunk a múlt alkalommal, hogy ma már egyértelmű, hogy a bioszféra megsérülése az komoly dolog. Ma már senki sem vitatja, hogy a globális felmelegedés az visszafordíthatatlanul elindult, és hogy ez nem átmeneti viszontagságok, amelyek vannak, hanem ezeknek a fokozódására lehet számítani. Ezek magától értetődően gerjesztenek gazdasági nehézségeket, fokozzák a létbizonytalanságunkat. Ugye erről is történt említés a múltkor. Megint csak idézem Jézus szavait, aki azt mondta, hogy végül olyan nyomással nehezedik majd ez az emberekre, így mondta, elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. A még egyszer ismételem, az Isten kegyelme mérsékli is, csak fokozatosan engedi is eddig fejlődni a dolgokat, végül mégis igen megpróbáló időszaka ez. A másik ága pedig a nehézségeknek, a megpróbáló körülményeknek, ez az ember elembertelenedése. Hát az egyik része ennek ugye az erőszak elhatalmasodása. Soha se gondoltuk, hogy a mi földünkön az erőszak ilyen méreteket ölt, de ne csak a szervezett terrorizmusra gondoljunk, iszlám terrorizmus meg ilyesmire, hanem egyszerűen a hétköznapi emberek között. Valamelyik nagy nemzeti színészünkkel készült egy interjú a születésnapja alkalmából, és azt mondta, hogy ő ezen szorong a legjobban, mert úgy látszik, visszamegyünk a kőbaltás korszakba. Az emberek mindent baltával intéztek el egy pillanat alatt egymással, egyszerűen az emberi konfliktus kezelésnek valami normálisabb emberhez illőbb módja, az kezd kiveszni. De én mondanék egy másik veszélyt is, ami nagyon nyomasztó az emberiség egyre jellemzőbb állapotát illetően, ami talán nem annyira föltűnő. De amikor utalok rá, akkor mindjárt azt hiszem rájövünk, hogy bizony ez nagyon nehézé teszi a környezetünkkel való együttélést, és pedig a felszínes és tompa gondolkodás. Szóval megvan ennek az oka, mert emberek egyre kevesebbet gondolkodnak, csak sodródnak a rohanó életben, csak képsorokat néznek, csak benyomások halmozódnak föl bennük, de egyáltalán nem gondolják végig, és egyáltalán nem dolgozzák föl magukban. Nem tudom, észreveszik, hogy mennyire üresek az emberi társalgások, vagy mennyire durvulnak, és milyen üresek. És milyen tompán néznek sokszor az emberre emberek. Látszik, hogy rubrika sincs bizonyos érzékenyebb dolgokhoz. Tömegeket ural egy ilyen teljesen felszínes, teljesen eltompult gondolkozás, amelyekben nincsenek ilyen kategóriák, hogy igen, nem, igaz, hamis, téves, helyes. Szóval ezek már nem is léteznek. Mindig kétségbe szoktam esni, mikor hallom, hogy Magyarország legolvasottabb napilapja a Blikk. Hát mindenki gondolja végig, hogy milyen társadalom formálódik abból, ahol az emberek az ilyen napi izgalom adagukat várják, a napi pletyka adagukat várják, és minden csak benyomások, felszínesen érintik őket dolgok, és semmi több. És ennek a következménye egy érzelmi sivárság is. Tehát egy ilyen felszínes, eltompult gondolkozás, és a vele járó, logikusan vele járó érzelmi sivárság. Tehát emberekben érezzük, hogy egyre kevesebb az együttérzés, a szívbeli együttérzés, érzéketlenek. Egy bibliai felsorolás, amely jellemzi az emberek általános magatartását Jézus eljövetel előtt, abban ilyet is találunk, lesznek az emberek kegyetlenek, érzéketlenek, kegyetlenek egymás iránt. És ha ilyen környezetben kell élnünk, akkor mi hogy lehetünk mégis egészséges, örömteljes emberek? És hogyan sugározhatunk valami jót, valami biztatót, valamit bátorítót más emberekre is magunk körül? De így fogalmaztunk, hogy hát a tömegessé váló lelki betegségek, mert ugye nyilván ezek pszichikai terhelést jelentenek, ezek a körülmények, erős pszichikai terhelést, és hát hallunk is rengeteget arról, hogy mennyiféle pszichikai betegséggel terhelt ma az emberiség. De én ma nem az egészen súlyos pszichikai betegségekről szeretnék szólni, amelyek már kóros betegségek, hanem inkább azt mondanám ezeknek az előzményeiről, néhány nagyon egyszerű és mindnyájunk által ismert jelenségről, amely mindegyikünket fenyeget, és ha ezeket nem tudjuk kezelni, akkor akármikor kóros lelki betegségek lehetnek urrá rajtunk, és arról ne is beszéljünk, hogy ezek a lelki betegségek aztán testi betegségek meleg ágyai vagy előkészítői is. Ugye lelki és testi betegségeket teljesen szétválasztani nem lehet. Tehát az az ideális, az ember mindenestől egészséges lelkileg és testileg, és a két dolog között nagyon sok a kapcsolópont. Tehát ismétlem, csak olyan dolgokról szólok, amelyek mindegyikünknek ismerősek, mindegyikünknek meg kell tanulni őket kezelni, és ezek óvhatnak meg bennünket attól, hogy akárhogy nehezednek körülmettünk a körülmények, mi mégis súlyosabban vagy komolyabban valamilyen lelki betegségben essünk. Hát az első dolog, amiről szeretnék szólni, ez a lelki-testi fáradtság érzés. a belefáradás magába az életbe, aminek az eredménye aztán egy lehangoltság és kedvetlenség. Ugye tudjuk, hogy ez a bizonyos fáradtságérzés, testi-lelki fáradtságérzés, ki nem ismeri. Úgyhogy érzük, hogy mindenbe bele vagyunk fáradva, és eluralkodik az emberen egy nagy lehangoltság és kedvetlenség. Ez az egyik dolog. Itt kell kezelni az elejénél, hogy nagyobb baj ne legyen. A második, amiről szeretnék szólni, a feszültségek, a szorongás, a félelem. Ugye ezek folytogatják az életünket szintén, hogy sokszor az embernek, ezek vagy tudatosak, vagy kevésbé tudatosak, de sokféle szorongás, félelem, feszültség, ezek gerjednek bennünk, és ezek mérgezik és pusztítják az életünket. És egy harmadik dolog, ami fenyeget minket, a lelki egészségünket, egy értelmetlenség és céltalanság érzés, egy ilyen kilátástalanság, amikor az foglalkoztat bennünket, hogy hát egyáltalán lesz-e világ, olyan világ lesz-e, meg olyan jövő nemzedék lesz-e, amire egyáltalán érdemes valamit csinálni. Van-e értelme a pillanatnyi munkánknak? Hát van-e perspektívája? Hát megbecsülje valaki? Vagy használ-e valakinek? És hát minek van értelme? Egyáltalán milyen tevékenységnek van ma értelme, vagy pozitív célja? Azt hiszem, talán egyetértünk azzal, hogy ezek a legáltalánosabb lelki problémák, még nem kifejezett lelki betegség, hanem lelki problémák, amelyek akármikor, akár melyikünket megtámadhatnak. És arról szóljunk most, hogy hogyan lehet ezeket helyesen kezelni, és hogyan védjük ki azt, hogy ezek közül akármelyik elhatalmasodjék az életünkben is, és a lelki egészségünket romba döntse, aztán megyünk ugye tovább a lejtőn. Ugye, ha ezek a dolgok összegeződnek, vagy ezek közül bármelyik elmélyül bennünk, belekerülhetünk már egy kifejezett lelki betegségbe. Ugye szokták mondani, hogy korunk népbetegsége a depresszió. De szólhatnánk a szenvedélybetegségekről, azok is menekülések, azok is következmények. És én rá mély hatással volt egy ilyen versgyűjtemény, amit az egyik főiskolai hallgatónktól kaptam, aki ideg és elmeápoló, és depressziós betegek verseit gyűjtötte össze. És mivel magam is sokat beszélgettem depressziós betegekkel, és láttam, hogy milyen kegyetlenül szenvednek ezek az emberek, és szóval ez nem rapli, ez nem hiszti, ez egy borzalmas örvény, és hogy ebből milyen nehéz kikerülni. Azért ezek a versek nagyon tanulságosak voltak, sőt megrendítőek számomra, mert annyira élethűen adják vissza, hogy egy valódi depresszióba belesüllyedt, egy elszóltam depresszió majorba belekerült ember, az mit él át? Csak egy néhány verset idéznék, egy néhány percre. Fogam közé szorult a hangom, sötétben matató árny a lelkem, indák tekeregnek rám orvul. Gyökerek kötik gúzsba lábamat, ki akarom ásni ezt a parét. Tátongó sebek szakadnak fel, gyomlálok kifulladva, temetetlen gödrök mélyülnek, zuhanok. Azt hiszem, ugye érezzük a hangulatán, hogy milyen lelkiállapot az, amikor már valaki ebbe belecsúszik. Aztán két másik rövid kis verset, ami egy kicsit más oldalról közelíti meg, ez a teljes apátia. Az előbbi mondjuk egy ilyen teljesen vérfagyasztó küzdelem a negatívumokkal, amiből úgy érzi, nem tud kikeveredni. Ez a másik pedig inkább ez az apátia, amiből lehetetlen kijönni. Nincsenek zsigereim, csontom, csak egy körvonal, amit a világ lát. Nincsenek jó napjaim, borzalom, csak vagyok, mert így kívánja a világ. Ugye mennyire kifejező ez is. A másik, üres fejemben szédelegnek a gondolatok, érzelmek csapongnak értelmetlenül, nem tudom megfogni a világot, az események szaladnak mellettem kegyetlenül. Én úgy gondolom, hogy ezek a versek igen élethűen fejezik ki azt az állapotot, amiben ne kerüljünk bele. És nem lehet elég hangsúlyt tenni a megelőzésre. és hogy ezeket az előzetes lelki problémákat kezelni tudjuk. Hát akkor már is térjünk rá ezekre. Mivel bibliai előadásról van szó, mindenki sejtheti, hogy a bibliai alapelvek oldaláról, a bibliai tanácsok segítségével fogunk szólni ezekről, de remélem mindnyájan látjuk, hogy ezeknél egyszerűbbeket, de ugyanakkor hatékonyabbakat nem lehet találni. Hát az első, a lehangoltság, a belefáradás érzés. Mindenek előtt arról kell szólnunk ezzel kapcsolatban, hogy ne adjuk meg magunkat az érzelmeinknek. Ne vessük bele magunkat az érzelmeink karjaiba tehetetlenül. Mint ahogyan nagyon sok ember teszi ezt, még csak fogalmuk sincs arról, hogy igazából az emberségnek az az egyik alapvető kívánalma, hogy az ember fegyelmezni, kormányozni tudja a gondolatait és az érzéseit. Nagyon szeretném, ha ezt a fogalmat megjegyeznénk, fegyelmezni, kormányozni a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez tesz bennünket épp egészséges emberekké. És ennek nem szabad a kezünkből kicsúszni. Nagyon sok ember erről egyáltalán nem tud. Hány ember mondja, ezt így érzem, nem tehetek róla, így érzem. Hát, és emberek úgy gondolják, hogy érzések ellen úgy se lehet viaskodni. Az érzések azok természetes, hogy uralnak minket és uralkodnak rajtunk. Tehát még csak életében sem hallott sok ember arról, hogy tulajdonképpen hogy működik a mi saját lelki világunk, és mi annak az egészséges működése, és hogy kell arra vigyázni. Pascal mondta egyszer, azt mondta, hogy azt gondoltam, hogy az ember tanulmányozásában társakra lelek, de rájöttem, hogy az embert a geometriánál is kevesebben tanulmányozzák. És hát igaza volt ebben. Hát annyira nem ismerjük a saját működésünket. Mindig örültem annak, amikor a főiskolán a sorra jön az etika tantár keretében a bibliai antropológia, és nem is tudom megmondani, hány diák mondta, hogy ó, ez nekem olyan megvilágosító volt, ez nekem olyan rendező el volt. Én nekem ez akkorát segített, hogy hát el tudok igazodni saját magamban, hogy hát hogy is zajlanak az ember lelki működései, és hát hogy lehet abban rendet teremteni. Hát természetesen most én csak igen egyszerűen mondom a leglényegesebbet. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nem így van, hogy az érzelmeinknek szánta Isten a vezérpálcát a személyiségünk felett, és hogy mi arra vagyunk, hogy az érzelmeink és azoknak az összessége a hangulataink, mint a vihar a csónakot minket dobáljanak, amerre tetszik, hanem igazából az embernek az egészséges lelki működése az, hogy vannak értelmi tevékenységeink, ugye ez egy egész nagy birodalom, amiben nagyon sok minden tartozik benne, ugye ezzel fogjuk föl a tényeket, eznek a segítségével tudjuk raktározni a memóriánkat, az értelemnek a segítségével tudjuk logikailag értékelni ezeket. És akkor van a lelkiismeret, amit a lelkiismeretben olyan misztikus és téves fogalmak élnek, pedig a legegyszerűbb a meghatározása, erkölcsi ítélőképesség. Tehát annyira természetesnek vesszük, pedig nem az. Csodálatos képessége az embernek, és teljesen megmagyarázni nem is tudjuk valamilyen materiális alapon, hogy tudjuk a dolgokat jó és rossz, igaz és téves, igazságos és igazságtalan szempontból is értékelni. Ugye erre mondta azt Luther Márton, hogy magyarázhatnák nekünk az erkölcsi törvényt, mint egy szamárnak, akármilyen sokáig nem értenénk belőle semmit, ha valami nem lenne, valami olyan képességünk, amely erre rezonál, ahogy mi is fölfogjuk, ez igazságos, ez igazságtalan, ez helyes, ez helytelen. Tehát az egészséges gondolkodási folyamat az, hogy az értelmünkkel felveszünk tényeket, dolgokat, ezeket értékeljük logikailag, rendbe rakjuk őket, és aztán értékeljük erkölcsileg is, az igazságos igazságtan, a helyes, helytelen szempontjából, és aztán van a csodálatos képességünk, a szabad választási képesség, és ezzel döntünk. És mikor ez egy megfontolásnak a hátterén döntünk, egy értelmi és lelkiismereti megfontolásnak a hátterén döntünk. Ugye mindenki ismeri ezt a jó magyar közmondást, hogy számolj 20-ig, mielőtt kimondasz valamit, vagy mielőtt cselekszel valamit. De hát 20-ig számolni csak üresen sok értelme, túl sok nincs, legfeljebb csak egy kis lehiggadás. De igazából azt mondanám, hogy járd végig becsületesen ezeket a gondolkodási folyamatokat. Logikailag, reálisan, értelmileg, lelkiismeretileg megfontolni. Egy megfontolás, egy meggondolás legyen a választásaink, a döntéseink mögött. És ugye az Isten ezt így rendelte, így lenne az ember egészséges lelki működése, hogy a jó érzelmek ebből születnek meg. A megfelelő hátterű, a végig gondolás nyomán született helyes választásokból születik a megelégedettségérzés, a boldogságérzés, az örömérzés. És nem véletlenül fogalmaz így a Biblia, amint gondolkodik az ember magában, az ő. Helyes fordítás szerint így hangzik Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse. Tehát azt mondja, kiben milyen minőségűek ezek a gondolkodási folyamatok, kiben milyen lelkiismeretes gondolkodási folyamatok zajlanak le, mielőtt kimond valamit, vagy cselekszik valamit. Minél egészségesebbek ezek, minél inkább uralni tudja a gondolatait és az érzelmeit, és a választásai minél tisztességesebb háttéren születnek meg, annál értékesebb egy ember. Amint gondolkodik magában az ember, amint a gondolkodási folyamatok, amilyen minőségben végigfutnak bennünk, mielőtt szólnánk vagy tennénk, olyan értékes az ember, olyan ő, az határozza meg a személyiségét. Tehát nekünk nem szabad, még egyszer mondom, megadni magunkat bármilyen kósza érzelmeknek és hangulatoknak, hiszen ezeknek olyan rejtélyes az eredetük. Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy az érzelmeink olyan változóak, mint a felhők. Támadhat olykor a testi állapotunkból, mit tudom én, rossz az emésztésünk, vagy valami nem jól működik a szervezetünkben, és már ez is egy érzelmi érzéseket kelt, és a hangulatunkat befolyásolja. Mennyit beszélnek ma már a fronthatásokról, az időjárás hatásairól. Nem beszélve arról, hogy emberek viselkednek körülöttünk. Néha, hogy próbáljuk megfigyelni egy napunkat, hogy egész jó hangulatban zajlott, egész vidáman csináltuk a dolgainkat, és egyszer csak úgy elromlott minden, és akkor annyira küzdenünk kellett egy olyan levertségérzésre, egy ilyen testi-lelki belefáradás érzéssel, és akkor próbáljuk visszapörgetni, hogy ezt mi változtatta meg. Pedig jól kezdődött, jól ment egy darabig. És sokszor rájövünk, hogy talán egy embernek a viselkedése, talán egy bosszantó körülmény. Szóval az elég volt, hogy elindítson bennünk egy olyan reakciót, hogy mostantól kezdve egy ilyen feszültségérzéssel, egy ilyen frusztrált érzéssel, egy belefáradással, egy rossz hangulattal küzdünk. Tehát ez a nagy tudomány, hogy mindig teremtsünk rendet a gondolatainkban és az érzéseinkben. Nagyon szeretek Példabeszédek könyve 4. fejezete végén egy igét, amelyik azt mondja, hogy egyengesd el a lábad ösvényeit, ne fordulj se jobbra, se balra, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Ugye érezzük, hogy ez egy hasonlat, amivel, mikor azt mondja, hogy egyengesd el lábad ösvényeit, az azt mondja, tedd rendbe a belső világodat, és döntsd el, hogy merre akarod kormányozni saját magadat, és ne engedd ki a saját személyiségednek a gyeplőit a kezed közül. Ugye, hanem a te szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak, egyengesd el lábad ösvényeit, fontold meg, hogy merre mész, és indulj arra. Ugye ez a nagyon egyszerű magyar közmondás, amit olyan gyakran mondunk, hogy az ember beszél a saját fejével, ez nagyon-nagyon fontos. Gondolom többeknek emlékezetes a 43. a 42. és a 43. Zsoltár, amelyben refrénként ismétlődik ez. Miért csüggetsz el én lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Ugye ez olyan, amikor az ember saját magával beszél. Ugye, amikor azt mondja, saját lelkével beszél. Azt mondja, miért nyughatatlankodsz bennem, miért csüggetsz el? Próbálja az ember megkeresni az okot. Próbálja rendbe tenni, hogy lehet ezt a dolgot orvosolni, és nem pedig beleveti magát a rossz hangulatok, a kétségbe esett érzelmeknek a karjaiba, és azokban vergődik. Na most ennek viszont mi a feltétele, hogy így képesek legyünk a gondolatainkat és az érzéseinket fegyelmezni, és a gyeplőt a kezünkben tartani? Egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos dolgot mondok. Legyenek kis csendek az életünkben gyakran, legyenek olyan megállók az életünkben, amikor rendezni tudjuk saját magunkat, amikor meg tudjuk gondolni az útjainkat, mert ha rákerülünk egy ilyen sodró futószalagra, akármi ennek az oka, de tulajdonképpen csend, belső csendünk szinte soha nincs, saját dolgainkat átgondolni is szinte soha nem tudjuk, és ezt a belső rendcsinálást elvégezni, ennek a vége csak lelki zűrzavar lehet, és valamilyen útvesztőbe esés. Hát természetesen tudom, hogy borzasztó nehéz ezt megoldani. Ugye van, akit egyszerűen a létfenntartás, a családjáért való kenyérkereső munka, másokat talán az emberek szolgálata, olyan élethivatása van. Megint más valakinél, hogy mindennek és mindenki elvárásának meg akar felelni, és, vagy mindent habzsolni akar az életből. Szóval mindegy, hogy mi az indítéka, de többnyire úgy zajlik az életünk, ne legyenek benne szünetek, megállók. Nem tudjuk földolgozni, ami velünk és körülöttünk történik, csak sodor az ár szüntelenül. Tehát ezt nem szabad megengedni. Egy nagyon praktikus tanácsot adnék. Próbáljunk napközben pici szüneteket tartani. Néha csak az is, hogy az ember 10 percre hátra teszi a fejét, becsukja a szemét, vagy kimegy a teraszra, vagy nem tudom én hova, és egy pár mély lélegzet, és egy néhány lépés sétál valahol, ahol nem zavarják, és egy kicsit az ember összerendezi a gondolatait, meg az érzéseit a következő napszakra, vagy a következő feladatokhoz. Már ezek rengeteget tudnak segíteni. És borzasztó korunknak ez a szokása, hogy mindenütt zaj. Vagy mintha a csenddel ölmenekülnénk, nem tudom, vesszük észre. Sok évvel ezelőtt, talán 87-ben jártam először Amerikában, USA-ban, és hát tudjuk, hogy nem igazán nem idealizálni akarom, mert messze nem az, ez véletlenül egy jó dolog, amit most mondok. De például megfigyeltem azt, hogy üzletekben milyen csend van, nem szól ez a bömbölő zene, mint nálunk. Én minden üzleti eladót sajnálok, én kikészülnék estére, biztos. Szóval már csak a hangerőre is gondoljunk. És hát mondom, ez az egy jó dolog meglepet, hogy mély csend van az üzletekben. Eszükbe sincs teletömni valami zajjal, zenével. Még vásárolni is átgondoltabban tudsz, és még valósággal megnyugszol, mikor bemész egy boltba kinti az ajtól. Nálunk pedig ugye ez a hatalmas hangerőre állított hát zene, vagy hogy is nevezzük, ugye ez megy. És itt az embernek a gondolkodása kikapcsol ilyen körülmények között. Mindig eszembe jut valaki, aki ezt mondta nekem, hogy meglátogattam, elég komoly lelki zavarokkal küzdött szegény, és akkor azt mondta, hogy jaj, ez a süket csend, elromlott a lemezjátszom, rossz a tévém, nem szól a rádió, és ömlött belőle a panasz. És hány ember van így, hogy ez a süket csend, hát ebben megőrülök, ebben nem tudok mit tenni. Pedig, hadd mondjam, a csend létszükségletünk. És nem csak a külső csend, de a belső csend is. Hogy föl tudjuk dolgozni, ami velünk és körülöttünk történik, mert különben nem lehet a lelki egészségünket megtartani. Vagy egy nagyon, nagyon praktikus tanácsként mondanám, és ez is nagyon beválik, hogy este mielőtt elalszunk, gondoljuk át a következő napunkat. Melyek azok a lelkileg legigényesebb feladatok, amelyek ránk várnak, emberi kapcsolatokban, vagy bármiben, meg egyáltalán rendezzük össze. Egy határidő napló is jó, de ha már olyan fáradtak vagyunk, hogy még arra se vagyunk képesek, akkor minimum gondolatban. De rendezzük össze, szóval egy felkészültséggel induljunk a következő napnak. Soha ne húzzuk föl reggel az órát úgy, hogy éppen csak arra, hogy kipattanni. És akkor még ugye, ha jók akarunk lenni magunkhoz, akkor még hagyunk rá 5 percet, hogy még addig lustálkodunk, de akkor aztán szélsebességgel készülni. Nem, hanem annyit, hogy én lelkileg hozzá tudja készülni a naphoz. Ugye, még ha valaki nem is jutott odáig, hogy tényleg Istenhez imádkozik átgondoltan, komolyan, de minimum annyi, hogy hozzá készül az ember a naphoz, melyek is várnak rám, és az ember hangolja magát reménységre és jókedvre. Természetesen ez a legtökéletesebb, ha az ember imádságban kéri az Istent, hogy segítsen mindezekben, és akkor nem félelemmel fog neki, nem rossz kedvel fog neki, nem nyűglődve fog neki, hogy fogom kibírni ezt a napot, hogy fogom végigcsinálni, hanem ellenkezőleg. És én sokszor tapasztalom, hogy nagyon sokat segít az is, ha az ember így fohászkodik Istenhez, hogy Istenem szeretetet adj az emberekhez, szeretetet adj a feladatokhoz. Szóval, hogy az ember indítékai legyenek megfelelőek, és ne egy nyűként, ne egy taposó malomként, ahogy szoktuk mondani. Szóval ne taposó malomként induljunk a napnak, hanem egy teljesen más lelki hozzáállással és lelki felkészültséggel. Tehát ne hagyjuk, hogy eluralkodjon bennünk ez a testi-lelki belefáradás érzés, a rossz hangulat és a kedvetlenség. Még szeretnék, csak mielőtt rögtön tovább mennénk a következő témára, megemlíteni azt is, hogy a nyugalomnap intézménye milyen értékes, amit az Isten eredetileg azért adott az embernek, hogy egy egész háta mögött lévő hetet feldolgozzon. Mindig elgondolkoztat, mikor azt olvassuk a Bibliában, hogy menjünk be a nyugodalomba ezen a napon, és hát kövessük az Isten példáját, hogy ő is a teremtés műve után a hetedik napon megnyugodott. Hát az Isten biztos nem fizikailag pihent meg, mert ő nem fáradhatott el a szóval teremtés munkájában, és egyébként is Isten nem fárad el, hanem ez egy lelki megpihenés. Amikor az ember végig tekint az elvégzett dolgokon, feldolgozza azt, ami zajlott. És ha mi nem is mindig oda juthatunk, hogy minden igen jó volt, ahogy az Isten nyugodhatott meg a teremtés végén, hanem inkább látunk sok problémát is, de ezeket annál inkább fel kell dolgozni, és végül egy békességre is megnyugvásra jutni, és az új életszakaszt kedvel kezdeni. Tehát azt kell mondanom, hogy a nyugalom napunk minőségét is gondoljuk át. Először eleve is vegyük komolyan, hogy az Isten ismerte az emberi természetet is. Egy ilyen intézményt, mint a nyugalom nap nem véletlenül foglalt bele a 10 parancsolat erkölcsi törvényébe, mint amik a legeslegfontosabbak az ember számára, és az ember lelki egészségének a legfőbb biztosítékai. De ha már eljutottunk oda, hogy komolyan veszük, akkor még mindig nem mindegy a minősége, meg a hogyanja. Szóval, hogy ebben nekünk legyen személyes lelki csendünk, a személyes békességünk, a nyugodalomba való bemenésnek a lehetőségét biztosítsuk magunknak. Ez nagyon-nagyon lényeges. És akkor már lépjünk is tovább a következő kérdésre, és pedig arra, hogy hogyan dolgozzuk fel a feszültségeket, a szorongásokat, a félelem, amelyek nagyon-nagyon föl tudnak bennünk nőni. Hát meg kell mondanom, hogy erre igazán nem tudok más gyógyszert, és nem tudok senkinek jobbat ajánlani annál, mint a személyes gondviselés hit. Mert tényleg félelmek fenyegetnek bennünket, tényleg veszélyek fenyegetnek bennünket, tényleg ezer ok van arra, hogy feszültségek nőjenek bennünk, és nem tudjuk a külső körülményeket uralni. És ahhoz, hogy a gondviselés hitet komolyan vegyük, az azt jelenti, hogy hisszük azt, hogy az Isten még a mi pici gondjainkhoz és terheinkhez is lehajol. Az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon kevés ember veszi komolyan. A legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy Isten csak nagy bajokban illik segítségül hívni. Egyébként az életet nagy részt magunknak kell megoldani. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez Istennek a megalázása lenne, vagy tiszteletlenség lenne Isten iránt, ha az életünk kisebb bajaiba, vagy a kisebb gondjaiba, vagy az apró mozzanataiba is segítségül hívnánk. Ez tévedés. Elismerem, hogy nehéz elhinni. Mert ugye, amikor Jézus ilyeneket mondott, hogy hát vegyétek komolyan, hogy egy verebecsekessel esik le a földre a ti atyátok tudta nélkül. Vagyis azt mondta, hogy az Isten részvétét még az is fölkelti, vagy a figyelmét még az se kerüli el, hogy egy verebecske lefordul az ágról. Ugye ezt Jézus így kezdte, hogy nem de két meg lehet venni két fillérért a verebecskét a piacon. Ugye keleten még mai napig is árulnak egy párosával fecskéket, meg ilyesmit a keleti piacokon. Ugye innét vette Jézus a hasonlatot, hogy hát azt meg lehet venni filléresen, olcsón. És azt mondja, ha pedig még az Isten ezt is észreveszi, nektek még a hajatok szálai számon vannak tartva, és ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Máté evangélium, a 10. fejezet, mindenki elolvashatja Jézusnak ezeket a szavait. Ugye milyen szeretettel mondta, ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Csak hát ugye ez a tény, hogy ha mi az Istent nem hívjuk segítségül, akkor ő nem tud segíteni rajtunk, mert mi választottunk más gazdát ennek a világnak, és ez egy abszolút törvény, hogy így mondja az ige, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, de ehhez segítségül kell őt hívnunk. És ha mi nem vesztük komolyan, hogy az életünk kis gondjaiban, kis mozzanataiban is segít, akkor mi felőrlődünk kis. Figyeljük meg, sokszor nem csak a nagy dolgok borítanak ki bennünket. Kis dolgokból is akkor a feszültségek tudnak összejönni. Olyan kis dolgok miatt a félelem tud meggyötörni minket. Olyan dolgokon tudunk szorongani, hát tele van minden napunk vele. De ha valaki mélyen hiszi, hogy az Isten képes vezérelni minket a hétköznapjainknak az apró kis buckáin is, és
és meg tudja hallgatni a segélykiáltásunkat, és ez nem megalázó az Isten részéről, vagy nem sértő, hogy mi a, sőt, inkább a megtisztelő bizalom, mikor mi ezekben is segítségül hívjuk, akkor a dolog egészen más lesz. És akkor meg tudjuk tenni azt, amit így mond az egyik Zsoltár, igen, az 55. Zsoltár 23. verse ezt mondja, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Olyan szép ebben a hasonlat, mintha valakinek a vállán lenne egy súlyos csomag, és átadja a másik vállára. Figyeljük csak meg, vessed az Úrra a te terhedet, a súlyos terhet, amit cipelsz, add át az ő vállára. És ez egy nagyon-nagyon határozott bíztatás. És hogy mindenről ne csak elméletileg beszéljünk, én szeretnék egy-két kis ilyen apró tapasztalatot elmondani, amik engem nagyon elgondolkoztattak, hogy az Isten még, ahogy mondtam, az életünknek az pici kis mozzanataira is odafigyel, és ha tényleg a szívünk rá támaszkodik, és a segítségül hívjuk, akkor nem kell nekünk fölörlődni, meg feszültségekbe, meg félelmekbe örlődni, mert mindig tudjuk, hogy számíthatunk rá, és bármikor felfohászkodhatunk, és segít nekünk. Na hát ilyen kis apró dolgokat fogok elmondani, egy kicsit vidításul és bátorításul. Történt talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, egy ilyen keresztségi ünnepségem voltam, ez egy felnőtt keresztség volt, és az egyik valaki, aki keresztelkedett, ez vidéken volt, ismertem jól egy ilyen nagyon szorongós, vergődő lélek, és hát én, mikor oda mentem, nem is tudtam, hogy aznap ő is keresztelkedni fog, és igen örültem, hogy láttam, hogy eddig eljutott. Tudom, egy nagyon habozó, egy nagyon sokat önmagával vívódó valaki, és igen, igen megörültem, hogy eljutott eddig. És hát ugye ez úgy szokott lenni egy ilyen ünnepi istentiszteletnél, hogy előre kijelöljük az énekeket, ráadásul ez egy ilyen nagyobb istentiszteleti terem volt, ahol ez a keresztség zajlott, és ott van ilyen tábla, ahol kiteszik az énekeket. Hát mi szépen megbeszéltük, hogy milyen énekeket énekelünk, és ki is tették. És mikor véget ért a keresztségi ünnep, és hát már jön a záró ének, ugye néhány perc volt ott közben, olyan ellenállhatatlan késztetésem volt, hogy mondom annak, aki ugye bemondja az énekeket, meg imádkozott az elején, hogy hát cseréljük meg az éneket. Mert én az igehirdetésben olyasmiről beszéltem, hogy az jutott eszembe, hogy ide legjobban illenék egy 104-es számú ének, aminek ugye ez a verse, hogy elrejt az Úr szent szárnya oltalmába. És akkor már mondom, hát ilyen zavart csinálni most, mondja be itt a végén, hogy hát nem úgy, ahogy a táblán ki van, hát ez most itt megbontja az ünnepi rendet. Le akartam magam róla beszélni. Persze ugye ezek másodpercek alatt futnak át az ember gondolatán, de hát mégse tudtam magam lebeszélni. Van egy olyan ellenállhatatlan késztetésem volt. Mondtam neki, hogy mondjad légy szíves, hogy eltérően a kitett énektől ezt az éneket énekeljük. És tényleg bemondta. És a végén ez a nagyon szorongós, aggódó valaki odajön hozzám, és azt mondja, de boldog vagyok, hogy ezt az éneket énekeltünk. Ez a legkedvesebb énekem, ez annyit segít. És én azért imádkoztam, hogy ha jó Isten engem elfogad, akkor ezen a keresztség ünnepen ez az ének hangozzék. Hát ugye az ember úgy elgondolkozik, olyan kis gyermetek dolognak tartanánk, ugye? De egy érzékeny léleknek borzasztó fontos lehet. Egy ilyen vívódó valakinek, hogy ő most azt az éneket hallja, ami neki mindig a kapaszkodója meg. Legyen a bizonyság, hogy az Isten meghallotta a sóhajtását, hogy ő szeretné, hogy a keresztségén ez elhangozzék. Hát létezik, hogy az Isten erre odafigyel. Hát ez kívül nem is látszik, ez valakinek a fejébe zajlik le. De nem tudta másképp megfejteni a dolgot. Mert ugye az már elég furcsa, hogy azt mondjuk, hogy ne azt, ami ki van téve, hanem egy másikat, de nem mondom. Vagy 3-szor le akartam beszélni magam, és nem tudtam ellenállni a késztetésnek, hogy énekeljük ezt az éneket. Tehát meggyőzött engem arról, hogy az Istennek fontos egy ilyen kis vergődő léleknek a szorongása, vajon elfogadta őt az Isten, vajon őt minden gyengeségével együtt, és most neki ez fontos volt, és az Isten megtette ezt. Vagy mondok mást, ez mondjuk hétköznapi dolog, de tényleg pici gond, hétköznapi gond, ami akárkivel előfordulhat. Hát ez még régebben volt, abban az időben, mikor még a taxiknak nem volt elviselhetetlen áruk, és akkor még én itt laktam Zugligetben, hát ugye ide a közlekedés nem egyszerű dolog, úgyhogy sokszor tettem azt, hogy elmentem valamivel a Budapest szállóig, és ott gyorsan taxiba ültem, mert nagyon kellett sietnem valahova, És ebben az esetben is így volt, és a déli pályaudvarnál kiszálltam, valamit vásárolnom kellett, persze mindig ugye kiszámított idővel, és átmentem ugye ott a déli pályaudvar, az Alkotás utcában, valami üzletben, még elég sokáig kellett, valami fontos dolog volt keresgélnem, eltelt gondolom, vagy 20 perc, és akkor fizetni akarok, észreveszem, hogy teljesen ott felejtettem a taxiba az egész tárcámat, összes igazolványommal és a pénzemmel, ami nem volt túl sok, de az is nagy veszteség, azt mondtam, ami abban az idővel, ami 6000 forint volt, ami nekem nagy pénz volt, de a pénznél is még sokkal jobban izgatott az igazolványok, mert hát ugye az embernek mindig az ideje a legkevesebb. Hát ez egy katasztrófa, ha most nekem belátható időben ezekkel utána kell járni. És hát úgy fölfohászkodtam magamban, hogy jó Istenem, látod, milyen időszegény vagyok, ha végig gondolom a következő hét, hetet vagy hármat, hát én ezt egyszerűen nem tudom megoldani. Még talán útlevelem is volt benne, valamiért nem értem rá kivenni, és még az is kellett volna is. Hát most ez egyszerűen egy elemi csapás rajtam, hogy utána járjak, hát segíts meg. És ilyen így fohászkod, vagy így füntelen magamba fohászkod, de tulajdonképpen teljesen értelmetlenül visszamentem a taxiállomásra, mert 20 perc múlva körülbelül, miután kiszálltam a keresztül, mi értelme van visszamenni a taxiállomásra? Hát a taxis rég elment. És amikor oda megyek, körbenézek, látom, jön visszafelé egy taxis, onnit integet ki egy taxis. Abban a pillanatban, hogy visszajött a taxis, de nem értem őt sem, mert hogy jön vissza egy taxis azzal, hogy 20 perc múlva keresse azon a taxiállomáson. Nagyon rendes, akkor leadja a talált tárgyak osztályán. De hogy visszajöjjön ennyi idő múlva oda, és pont másodpercre egyszerre találkozunk. De mondom, én tényleg teljes szívemből felkiáltottam, hogy hát Istenem, látod, milyen időszegény vagyok. Nekem ez egy elemi csapás, hogy most ezt végig kelljen járni, hát segíts meg. És visszamentem is. Persze visszajött a taxis, és adott az egész tárcámat, az összes igazolványa, a pénzzel, mindennel hiánytalanul. Szóval ezt én csak azért mondtam el ilyen kis nagyon hétköznapi történetet is bátorításul, hogy vegyük komolyan, hogy nem kell nekünk szorongni. Vizsgázók, meg egyebek. Szóval nem mondjuk azt, hogy ó, hát nem illik az Istent kérni ilyen dolgokba, vagy itt tudom, valami nehéz munkahelyi helyzet, vagy egyebek. Az Isten azt mondta, sok verebecskénél drágábbak vagytok, és az Isten, ami picin gondjaihoz is lehajol. És ez tud megszabadítani minket a feszültségektől és a félelemérzésektől. És minél inkább kérjünk az Istentől, és minél többet kapunk, annál inkább erős lesz bennünk ez a bizonyosság. És végül teljesen leszokunk a félelemről és a szorongásról. Úgyhogy ezt egészen bátran merem mondani, hogy már végül oda jut az ember, hogy nem, egyszerűen nem fél, mert annyiszor tapasztalja a Jóisten segítségét. Csak egész röviden utalok rá mondjuk egy egész komoly ügyre. Hát ugye még a politikai rendszerváltás előtt néhány kollégámmal együtt volt egy jó kemény szembenállásunk az akkori félelmetes állami egyházügyi hivatallal. Ugye az most a Fidesz székház, ami ott a Lendve utcában, az volt az állami egyházügyi hivatal épülete, és hát ott jó párszor meg kellett fordulni. Ugye ez közmondásos volt az egyházi emberek között, hogy aki oda bemegy, nem tudni, hogy ki jön-e szabad lábon-e meg. Hát szóval ott minimum egy kis pszichikai gyötrésnek ki lesz téve. És hát tényleg mi is megértünk olyat, hogy az államtitkár csak ilyen szép szöveget mondott teljes hangerővel, hogy hát akkor, ha nem hajlandó a kompromisszumra, akkor én majd kiülök a nézőtérre, és megnézem, mi lesz magukkal az arénában. Ez hasonlók meg. El nem merjedek menni egy ifjúsági táboron, mert a törvény teljes szigorával sújtunk, de meg szóval sorolhatnám. És először persze féltünk, az embernek meg kell edződni, de ez éveken átment. És mindig tisztelettudóak voltunk, mindig bementünk, mindig meghallgattuk, mindig érveltünk. De végül mondhatom, hogy mosolyogva tudtunk kibemenni félelem nélkül. Szóval én ezt bátran merem mondani, hogy ez a recept beválik. Ha az ember igazán bízik az Istenben, és megtanul minden hétköznapi dologban rá támaszkodni, nehezedhetnek, kritikusak lehetnek körültöttünk az életkörülmények, leszokunk a félelemről. Megtanuljuk, hogy akkor kell a legjobban kapaszkodni a Jóisten, amikor a legmegpróbálóbb helyzet van, és akkor leszünk a legbátrabbak és a leghatározottabbak. Semmi más nem segít a félelmeink és a szorongásaink eloszlásában, csak ez. És még szeretnék a harmadik dologról is szólni. A céltalanság, az értelmetlenség érzése, hogy hát egyáltalán van-e értelme a munkánknak, vagy főleg emberekért való fáradozásunknak. Hogy az embert annyi csalódás éri. És hát akik nem ismerik közelebbről a bibliai kijelentéseket, vagy ígéreteket, hát azt hiszem, ma nagyon sok embernek jut eszébe az, amit még érdekes, az optimista 19. században, és milyen látomások gyötörték a magyar irodalmi nagyságainkat. Ugye egy Vörös Marti Mihály mit írt le az Éj monológban? Sötét és semmi voltak énvalék, kietlen csendes lény nem lakta éj. És a monológ végén mi hangzik el? Sötét és semmi voltak, én leszek, kietlen csendes lény nem lakta éj. Vagy még ugye mit írt Madács is az ember tragédiában, hogy végül mindenki hűlt és visszamarad a semleges salak. Tehát ma az emberek azt gondolják, hát lesz-e itt világ, meg hát mi ennek az egésznek a vége, hát minek van itt értelme, meg mi lesz a jövő nemzedékekkel, meg ugye, ahogy mondtam, az ember elembertelenedése is, hogy nyomaszt sokakat. Hát azt mondhatom, hogy ezzel szemben sincs más igazi reménység, mint a bibliai reménység. Én nagyon-nagyon szeretem a Péter második levele, a harmadik fejezetét, 10. versét, ez egy de szócskával kezdődik. És ez a de rácáfol mindenféle reménytelenségre és céltalanságra, mert így hangzik, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát nem nagyszerű dolog, hogy az embernek a látóhatára mindig ott legyen, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ezt a reménységét az ember nem vesztheti el, és ennek a reménységnek nagyon meg kell alapozódni, mert akkor sohasem fogja abszolút céltalannak és reménytelennek látni a jövőt. Akkor nem tudja hatalmába keríteni azt, hogy semminek és nincs semmi értelme, és úgyis minden hiába való. Ezt nem tud ebbe belekeseredni, mert mindig maga előtt látja ezt a cél, de mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És akkor valahogy más perspektívába kerülnek itt a kudarcaink és a csalódásaink, mert biztos, hogy rengeteg kudarcunk és csalódásunk tesz, főleg emberekkel való kapcsolatunkban. És van, amikor egyszerűen durva visszaéléssel találkozunk, és az esik rosszul. Van, amikor csak azzal, hogy nem tudunk segíteni. Van, amikor úgy tűnik, hogy minden csődöt mond, minden hiába valót, úgy tűnik, hogy annyi minden erőfeszítés is elveszed. De én szeretnék mindenkit vigasztalni azzal, hogy ez nem a mi felelősségünk, hogy ami jó indítékú és jóra törekvő cselekedeteknek mi lesz az eredménye. És akkor is eredmény valami, hogyha csak egyetlen pici mozzanatban segít át valakit. Akkor is eredmény, akkor is haszna van. Majd arra ráépül egy másik pozitív mozzanat valamikor. Ha csak egy ilyen pici kis bökkenőn segítette az embert, akkor is volt értelme. És a következő percben azt látod, hogy az ember elesik, és most úgy tűnik, hogy minden hiába való volt, majd az Isten a gondjába tartja, és amíg benne egy parányi cikre van, az Isten tovább küzd érte, és majd lehet, hogy más emberek által megint valamit fog érte tenni, és megint át fogja segíteni. Szoktam beszélgetni erről a lelkészképzőben a hallgatókkal. Ugye én tanítom a homiletika nevű tantárgyat, ami hát a igehirdetés elmélete, vagy igehirdetésre való felkészítés. És hát sokszor úgy előjön, hogy mennyi munka van abban, míg életen át valaki prédikációkra készül, és hány prédikációt mond el, és abból mennyiért célba. Megéri ez a rengeteg energia és fáradtság. De hiszen sokszor az érzés, hogy az emberek mennek el, és már elfelejtik nagy részt, vagy a jó részét elfelejtik. Hát mi marad meg ebből? Ennyi energia, ennyi fáradtság, ennyi készülés, ennyi szívvel, lélekkel törekvés, és hát mi ennek az értelme? És akkor én szoktam nekik bátorításul mondani, hogy igen, hát az óriási ajándék, hogyha valaki évek vagy évtizedek múlva is azt mondja, hogy egy prédikáció olyan tartalommal és erővel teljes volt, hogy vagy az egészre, vagy legalább egy mozzanatára emlékszik, az nagyon nagy dolog, és nagy öröm, ha ilyen hatékonyan lehetett valakinek segíteni. De ha valaki semmire, egy szóra nem emlékszik egy prédikációból, de akkor akár csak hangulatilag átsegítette egy leverségérzésen, vagy akár csak abból egy ilyen icipici mozzanat, abban az óriási küzdelemben, ami egy ember életében zajlik, ott neki adott egy pozitív indítást, ami lehet, hogy évek múlva egyszer eszébe jut, vagy megszólal benne, pont mikor szüksége van rá, már nem csináltat hiába. Mert óriási küzdelem zajlik minden ember élete körül, és minden ember rengeteg nyomorúsággal küzd, és ha abban csak egy ilyen picit tudsz segíteni, akkor nem tetted hiába. Ugye a Bibliában olyan vigasztaló az igaz, hogy az én igém nem tér vissza üresen, hanem mint az eső és a hó megáztatja a földet, és kenyeret ad az éhezőnek és magot a magvetőnek, az Isten beszéde se tér vissza üresen, hanem valahol megcselekszi azt, amit az Isten akar. És ez nem csak az igére vonatkozik, vagy az igehirdetésre, hanem az életünk minden munkája, amit pozitív indítékból teszünk, amit őszinte jó szándékkal teszünk. Legyen az akármilyen fizikai munka, vagy családunkért való szolgálat, vagy tudományos kutatás, vagy tanulás, vagy bármi. Valahol magvetés szinten, valahol egy pici mozdanatban, valahol mindennek van szerepe és értéke. És ez már nem tudjuk mi ezt most számba venni teljesen, hogy ennek mi a haszna. A mi dolgunk az, hogy tegyük. Jakab apostol levelében van egy ige, a Jakab levele 5. fejezetének a 8. versében, amely így hangzik, hogy a földművelő béketűréssel várja a föld termését, és legyetek ti is béketűrűek az Úrnak eljöveteléig. Mert mintha ezzel azt mondaná, hogy majd amikor az a bizonyos új ég és új föld elérkezik a Krisztus visszajövetele, meg a végső ítélet, majd ott fogtok sok mindent megérteni, hogy minek mi volt az értelme. És hogy ez végül mégiscsak minden valamivel hozzájárult ahhoz, hogy jön az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik, és abba emberek átmentetnek. És végül befejezésül még szeretnék arról is szólni, hogy nem csak magunkról kell segítenünk, hanem feltétlenül másokon is. Miközben a Bibliában ezt olvassuk, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, ezt Pál apostol mondja a Timóteushoz írt levél második fejezetének a második levél harmadik fejezetének az elején, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, ugye óriási igazság, de ezzel szemben azt mondja a keresztény emberről, közülünk senki sem él önmagának. Milyen jó lenne, ha ez az éles különbség meglátszana. Míg embereket tömegesen jellemez ez, hogy magukat szeretők, mint a fénylő világosság kitűnnének azok, akiknek pedig ez az életelvű, közülünk senki sem él önmagának. És mit segíthetünk más embereken, akiket ugyanaz a pszichikai nyomás nehezedik, és akik nem tudják kezelni ezeket a lelki problémákat, és nagyon könnyen sodródnak bele valami igazán súlyos lelki betegségbe is, kilátástalanságba. Hát először is, hogyha mi magunk nem kerülünk bele ezekbe, ha mi magunk derűs, jó indulattal és aktívan tevékenykedő emberek maradunk, akárhogy romlik körülöttünk az egész atmoszféra és a körülmények, ezzel önmagában óriásit segítünk. Ez önmagában egy pozitív befolyás, és önmagában reménysugár az másoknak. De ezen kívül még mással is segíthetünk, és segítenünk is kell. Idézném Ézsaiás könyve 50. fejezetének az elejéről, ott a megváltó szól így, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. És ezt nem csak Krisztusra vonatkozott, akit egész életében jellemzette ezt, hanem akik keresztények és Krisztus tanítványai, azokat ugyanez jellemezze. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, a testileg, lelkileg elfáradtakat. Szóval a tiszta beszéd, a megfáradtakat segítő beszéd, a jó akaratú segítő beszéd hihetetlen érték. Hogy tudjunk az emberekkel beszélgetni, nem agitálni, nem kegyes szavakat önteni rájuk, nem vallásos fél órát tartani, amikor erre teljesen felkészületlenek, hanem egyszerűen bölcs nyelvet adjon az Isten arra, hogy tudjuk a megfáradtat erősíteni beszéddel. És ezt mindig észrevegyük, hogy kiknek van erre szükségük a mi környezetünkben. Ezzel rengeteget tehetünk, hiszen az élet pici mozzanatokból tevődik össze, és egy megfelelő időben való jó indulatú, bátorító szó hihetetlenül sokat érhet. Nagyon sokszor segítő cselekedetre van szükség, és ezzel se szabad spórolnunk. Nem véletlenül mondja egy Biblia egy helyen, hogy ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. De azt kell mondanom, hogy mégis ennek korlátja van, mert mi csak emberek vagyunk. Egyszer mondta, mesélte nekem valaki, aki egy nagyon jó indulatú keresztény ember volt, és hát mindenkin próbált segíteni, és egyszer a férje, aki szintén egyébként komoly keresztény volt, azt mondta neki, te hát ne gondold magad Istennek, hogy mindent meg tudsz oldani. Hát nem tudsz mindent megoldani. Igen, ezt komolyan kell vennünk. Ott, ahol most azt kívánja valami, hogy most ne szóval, hanem cselekedettel segítsünk, tegyük meg. De biztos, hogy nem tudjuk cselekedettel, a cselekvés szintjén azt a rengeteg nyomort, azt a rengeteg szükségletet megoldani, ami körülöttünk van. És ebben nem is szabad se túlzásokba esni, se felöllődni, mert ez nem emberre méretezett dolog. Van, amit már csak az Isten tud megoldani. De ez nem azt jelenti, hogy felmentsük magunkat ott, ahol azonnal most és a hatalmunkban áll, és segíteni kell, csak azt, hogy tényleg ne képzeljük magunkat Istennek, és ne örülődjünk fel abban, hogy mondjuk például a hajléktalanság egész problémáját próbálnánk megoldani. Iszonyú, én nekem is az a véleményem, hogy rossz érzéssel fekszem le, hogy van olyan ember, aki nem tud lefeküdni. Szóval nekem az a véleményem, hogy világviszonylatban el kéne ismerni ezt a jogot, hogy a legalapvetőbb szabadságjogok között, ugye nem merik a mai napig kimondani a munkához való jogot, mert azt se tudjuk biztosítani, és nem merik kimondani az otthonhoz való jogot. De tulajdonképpen ez az alapvető emberi jogok közé kéne sorolni, mert az már nem emberi lét, ahol valakinek otthona sincs, ugye, akármilyen szerény. Tehát óriási probléma, joggal nyomaszt, és soha ne közönösödjünk el, és soha ne rázzuk le a válunkról, de abba a túlzásba se eshet az ember, hogy úgy gondolja, hogy valamilyen heroikus erőfeszítésekkel ő maga képes megoldani, mert túlnő rajta. De van egy hatalmas harmadik lehetőségünk, és ez az imádság. És ezt valahogy még kevésbé vesszük komolyan. Most olvastam egy nagyon, nagyon kiváló prédikációját Spurgeonnek, a 19. századi nagy igehirdetőnek, ahol ezt a hasonlatot használta, hogy azt mondja, amikor mi emberekért imádkozunk, meg ügyekért imádkozunk, de teljes szívből, mert a formális semmit nem ér, hanem valódi együttérzéssel és teljes szívből, komolyan segítségül hívjuk az Isten, az azt mondja, mintha Istennek egy támaszpontot létesítenénk ezen az ellenséges földön. Ugye milyen érdekes hasonlat, mert ez a világ fejedelmének a birodalma, és te azt, aminek erkölcsi súlya van, a valódi együttérzésből fakadó komoly imádságoddal, mint egy támaszpontot létesítenél neki ezen az ellenséges földön, hogy cselekedhessék. Tehát sokkal többet tehetnénk az igazán együttérző, az igazán teljes szívből jövő imádsággal is, sok-sok emberért és sok-sok nehéz ügyért, mert ez lehetőséget ad az Istennek, hogy a földi körülményekbe és a földi dolgokba beleavatkozzék. Tehát azzal zárhatjuk a mai előadásunkat, hogy igazából azt kell komolyan vennünk, hogy egyre mélyebben fogunk belegyalogolni ebbe a bizonyos megpróbáltatás idejébe, amely, ez, így mondja a Biblia ünnepélyesen, az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És úgy kell fölfognunk, hogy ma előre kell embereket menteni. Olvastam egy könyvet az elmúlt napokban, Sztelló Gábor élete. Ajánlom bárki másnak is elolvasni, egy evangélikus lelkész volt, aki a II. Világháború idején zsidó gyerekeket mentett az ostromlott Budapesten, valami elképesztő módon, még a szálasi uralomra jutása idején is. Egy sereg gyermek otthon tartott fel, ahol rejtegették ezeket a gyerekeket, és etette őket ostromlott körülmények között, és szervezték a védelmüket, és védték ki a különböző dolgokat. És ahogy olvastam, hogy micsoda odaadással végezték ezt a munkát, vagy szó esik a könyvben svájci Vöröskereszt önkénteseiről, hogy egy ostomlott Budapestre jönni egy békés Svájcból, hogy ezt a munkát végezzék életveszedelemben. És akkor az ember arra gondol, hogy ha komolyan vesszük a Bibliának ezeket a kijelentéseit, hogy mindig mélyebben gyalogolunk bele ebbe az időszakba, amikor végül olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és az emberek erre felkészületlenek teljesen, és teherbíró képességük nincs, reménységük nincs, hitük nincs, akkor valahogy úgy kellene gondolkoznunk, hogy olyan buzgalommal kell előre menteni embereket erre az időre, mert ott már késő. Előre felkészíteni, és előre menteni, hogy isteni oltalom és védelem alá kerüljenek, és legyen lelki kapaszkodójuk, és olyan legyen az erkölcsi magatartás, hogy az Isten oltalmát elnyerhessék, hogy ma teljes ambícióval, mintha itt lennénk már egy ostromlott városban, úgy kellene dolgoznunk embereknek a mentéséért, és hogy embereken segítsünk. Hát ezzel én be is fejeztem a mai előadásunkat, tehát akkor ne felejtsük el, hogy a saját lelki egészségünk érdekében milyen gyógyszereket ajánlottunk. A belefáradás, a testi-lelki fáradtságérzéssel szemben, ugye azt mondtuk, hogy a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem, hogy feldolgozzuk a velünk történt dolgokat, és mindig megkapaszkodjunk az értelmes dolgokban, és ne engedjük belecsúszni magunkat, ne tűrjük meg a rossz hangulatot, a kedvetlenséget, az életunt, a belefáradt érzést, ne semeddig se tűrjük meg, abból hamar ki kell kerülni. A második dolog volt a félelmek, a feszültségek, és ezekkel szemben pedig a gondviselés hitet vegyük komolyan, és tegyük próbára az Istent, hogy az életünk is dolgaiban is segítségül hívjuk, és adjuk át a nagy tehercsomagokat a válunkról az Istenére. És a harmadik dolog, amiről szó volt, az értelmetlenség érzéssel szemmel. Gondoljunk arra, hogy van valami a perspektívában. Nem csak egy hamvadó világot kell látnunk magunk előtt, egy elembertelendő, önmagát kipusztító emberiséget, hanem ezt a nagy ígéreted. De új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És ha csak mozzanatokkal segítünk embereket abba az irányba, hogy el ne vesszenek, hanem ebbe az irányba tartsanak, az is hihetetlenül értékes. Minden tiszta indítékú pozitív cselekedetnek egymásért messze menően értelme van. Kívánom, hogy ezekben találjunk kapaszkodót, és amíg jó munkát találunk egymásért, addig soha se fogjuk értelmetlennek és céltalannak találni az életünket. Kívánom, hogy mindannyiunknak ez legyen az életfilozófiánk, és tapasztaljuk, hogy ez megőriz bennünket a kedvetlenségtől, a kétségbeeséstől, az élet értelmetlenségének az érzésétől.